Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a CIVI Rádióban. A Magyar Kézművességét Alapítvány 2002 óta háromnyelvű fotóalbumot jelentett meg, a Betlehemi képeskönyvet, amelyben az advent és karácsonyi ünnepkor népszokásait felelevenítő pályázatok kiállítási anyagából válogatnak. A könyvben sokat szerepel az Ágoston család, Ágoston Zsolt és családja, Ágoston Barnabási fiú, Ágoston Zsolt, Ágoston Nikolett, Ágoston Zsoltné, Ágoston Imréné, Ágoston Imre, Ágoston Zsolt tanár. Igen, így jegyzik a műveket, amelyek különböző műfajúak, különböző technikával készültek. Igényesen kivitelezett művészi alkotások ezek, amelyek a színek, a formák, a technikák sokrétű ismeretéről tanúskodnak. A családfő Ágoston Zsolt névjegyén ez áll. Középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, szakmai felügyelő, épület és bútorasztalos mestervizsgabizottsági tag, projektfeladat és írásbeli feladat fejlesztő, véleményező, szakmai lektor, komplex szakmai vizsgaelnök, szakmai szakértő, alapvizsga, vizsgaelnök. Mindösszes titulusok birtokosával, Ágoston Zsolttal beszélgetek.
Én 4 generációs nagy családba születtem, 14-en laktunk együtt, világ legjobb dolga. A nagyszüleim azok Budán éltek, viszont az anyai nagyszüleim azok Pesten. Én a Ferenc körúton születtem, és ott laktunk 14-en együtt. Kiváló emberek voltak, nagyapám iskolaigazgató, nagymamám, dédim háztartásbeliek voltak, nagynéném is. Egyik nagybátyám az katonatiszt, nagyapám apai az mérnökember volt, és rengeteget tanultam tőle. Hát úgy kezdődött az én történetem, hogy 4 évesen beirattak egy német magánovodába. 7 éves koromig németül tanultam. Persze a nagyitól, dédnagymamámtól, nagyapámtól, akik nagy odafigyelésre neveltek bennünket, írni, olvasni, számolni már megtanultunk. Úgyhogy 7 évesen, amikor én suliba kerültem, írni, olvasni, számolni, rajzolni, linót metszeni, akvarellel dolgozni. Nagymamám tanítónő volt, ő egyházi iskolában végzett és lett tanítónő, még a két világ háború között. Nagyapám is az érseki tanítóképzőben végzett, és alap elvárás volt az, hogy a zenéhez, a művészetekhez, a nyelvhez, a kultúrához értsünk. És volt egy ilyen kultúra éjség, tudás éjség, ami mind a mai napig megvan, hiszen 27 évet tanultam az életemből, nem kell a sor végére állnom. De az iskola ez nagyon meghatározó, mert úgy kezdődött az iskola, hogy szeptember első hétfőjén. És első napi nagyon tetszett a dolog, második nap viszont tanítás volt, és tehát mentem az, és nagyapámnak mondtam, hogy nagyapa, milyen iskola az olyan, ahol se írni, se olvasni, se számolni, nem tudnak, ráadásul még németül se beszélnek. Leültetett a nagyapám magával szemben, és azt mondja, na tudod, neked az a dolgot, hogy segíts. Segíts. Én ezen elgondolkoztam, másnap bementem az iskolába, hát láttam otthon szerencsétlenkednek, nem megy az A betűbe. Kristóf üt mellettem, rögtön segítettem neki az A-ba. Na akkor Ági néni volt az osztályfőnököm, és látta, hogy én segítek. Zsoltikám, segíts akkor az Ildikónak, segíts akkor a Beának, és így kezdődött a történet, és ez a mai napig bennem, ahol segítek. Valahol a pedagógia itt kezdődött. Azt innentől kezdve nagyon erősen bennem maradt, hogy segíts, és állj azok mellé, akik egy kicsit olyan gyengébbek, csak a jó. Na hát ez az egyik oldal. Na a másik oldal, hogy 8 éves lehettem már, ugye nagyapám 72-ben megy nyugdíjba, 72-ben vette Érligetet, egy 800 négyszögöles telket, amire fölépített a két kezével egy nyaralót, kőházat, pincétő padlás. Nem esett nehezére, mert egész életében ezt tette. Végül is a fogságból is ezt hozta haza, mert tudott tervezni, építeni, mindenhez értett, megkapta a feladatokat és túlélt. 77-re már állt a nyaraló, és termőre fordultak a gyümölcsfás. Úgy voltak metszve, hogy a korai érésűtől a késői érésűig. Nagyapám olyan ember volt, hogy délutánonként mentünk, és a budai hegyeket végig dolgoztuk, ami azt jelenti, hogy a Szemlőhegytől a Rókushegyig, a Mátyáshegy, a Gellért hegy, a Svábhegy, Alsó-Svábhegy. Úgy ismertem, mint a tenyeremet, mert egy kis trabantjával, utánfutóval mindent meg tudott oldani. Tetőt átcserepezni, bútorfelújítás, politúrozás, intarzia. Hát ott adottam már 10 évesen, hogy körülbelül 500 forint volt a zseppénzem, amit én megkerestem, amikor anyámnak volt olyan 1700-1800 forintos, amit keresettem. Én megkerestem, és nem kaptam.
Mindent elsajátítottam.
Csak egy kicsit, hogy az építőiparból 10 szakmám van, és 12 az építőipar. Amivel nem rendelkezem, az a villanyszerelő meg az épületgépész. Ezen kívül minden. Gimibe kerültem, én mindig jó tanultam, mai napig is jó tanulok, ha tanulok, mindent komolyan veszek és komolyan csinálok. De matek tagozat, kémia, biológia emelt szinten. Hát mi más, az egész családunk ilyen. Nálunk rengeteg a mérnök, technikus, mindenki fölépítette a maga házát, sok szakmával rendelkeznek, unokabátyám, nagybátyám, dél nagybátyám. Ez azért alakult így, és ez a nagyapámnak köszönhető végtelen okos ember volt, mert amikor elvesztettük a földjeinket, akkor egyetlen egy dolog maradt meg, a tanulás. És ő abban látta, hogy mérnök, fogságban is előnyét látta, mert a tiszti fogolytáborba került, és nem gulágra. Innen meg visszajött. Gimi. 100 pontos felvételi rendszer volt, és volt 92 pontom műszaki egyetemre, nem vettek föl, mert 98 ponttal vettek föl. Kimaradtam. Tehát irányítottak akkor valami mezőgazdasági akármibe, hát én nem tudtam ezzel mit kezdeni. És mondom a papának, na most akkor papa, most mi legyen? Hát azt mondja, édesfiam, tudod az építőiparnak a három nagy lábát, asztalos, ács. Kőműves, melyik? Ács. Az nagyon tett. Ne, fiam, az nagyon nehéz, még tanulni kell. Kőműves. Hát, szondja, majd utána várj még vele egy kicsit, hát akkor asztalos. Hogy jó van. Butor asztalosnak vettek föl érettségivel, és persze elvégeztem a faipari egyetemet utána. De akkor, amikor én ezt választottam, az, amit tanultam, én ezt már gyerekkoromtól csináltam. Jó ment a szakma. És akkor először vállalatnál helyezkedtem el, mert ott nem volt lehetőség. Székeskárpitosipari vállalat, tehát 83-tól folyamatosan dolgozom, asztalos műhelybe és székgyárba. Az azért volt jó, mert 6-tól 2-ig dolgoztunk, és 2-kor a nagyapám jött a trabantjával, és beütünk, és mentünk dolgozni. Na, akkor kezdtünk pénzt keresni. Mert nagyapám az szombaton is dolgozott, vasárnap pedig kim volt a telken. Én ebben nőttem bele, gyerekeim ugyanilyenek. Nagyapám elvállalt ezeket a munkákat, fekete zongora, politúrozás, bútorfelújítás, faragás, minden, és abból mindig egy kis torta szeletet adott nekem. Én ügyes voltam, nagyon jó kézügyességem van, de oda is figyeltek, mert ezt fejlesztettük. Nagymamám gyönyörűen politúrozott. Mi egy zárt családban nőttünk föl, 14 fős nagy családba. Tehát az, hogy én rajzolni tudok, az azért volt, mert ott volt a tervező.
Ha nem gondolta, azt volt a kicsképző, meg utána a képzőművészeti egyetem, meg az iparművészeti főiskola, nem ácsingozott a felé?
Időn sem volt rá.
Nem ment akkor művészeti egyetemre.
Dolgoztam. 83-ban leérettségiztem, nem vettek fel a mérnök arra, akkor elkezdtem a szakmát tanulni, végeztem 85-ben, 86-ban már behívtak katonának, de akkor már halasztást kértem, mert nappalin végeztem. Lement a 18 hónap, 5-es korom óta vívtam negyedosztályú csapatba. Én heti 4 edzés, de azért nem lettem harmadosztályú vívó, mert az heti 5 edzés, és szombatonként verseny. Dolgoztam, és nem volt szombat vasárnap.
És nem hiányzott a bulim.
Elmentem azért házi buliba egyszer-kétszer, de azért az nem olyan volt, mint az elképzeléseimben szereplő dolgok. Ez a része olyan dolog volt, amit abszolút nem kívánnak. De mellette még gimibe csillagászati szakkörre jártunk. Ez azt mondja, hogy 80-ban indult fönn az Urániába. És ott megismertem egy olyan hierarchiát, ami szerintem a világon legigazságosabb, és kis az a pedig a következő. Én biológia kémiából kaptam csillagászati témájú könyveket, és mindig be kellett számolni, hogy mit, hogy gondoljuk, milyen számításokat teszünk mellé, és eljutottunk elég magas szintre. És mindig volt, aki jobban tudta, tehát ő még befogadó volt, voltak olyan témakörök, amiben én már nem voltam befogadó, és nyilván, hogy alárendelték az embert annak, aki még befogadó volt. És erre mondtam azt, hogy a világ legigazságosabb története. Akkor megismerkedett az ember a csillagászattal, a csillagközi törvényekkel, a távolságokkal, mert van 1 millió fényévnyi távolságra van, tehát a fény 1 millió év alatt ér oda, tehát a mi ember léptékünk, ez a 70-80 év, ez a tolik szakasz, ez egy játék ahhoz képest, ami létezik, csak akkor úgy az ember ismerkedett a léptékekkel. Ez egy életre meghatározta az ember gondolkodásába is, hogy milyen parány, milyen pici, milyen esetlen, egy szénanáta ledönti a lábáról, és a csillagtörvényekben az állandóság, ami nem fölülírható, mert az matematika. És ennek a szépsége. És ez valahogy úgy végig kísért a gimibe, a másik pedig Magyar Nemzeti Múzeumnak az állattani szakosztályába jártam, alapító szakosztályi tag vagyok, tehát ez lekötött, és Agócs Pali bácsi volt ennek a nagy doyenje, és rengeteget tanultunk tőle, és valahogy a csillagászat és a biológia, meg állattudomány, ez valahogy úgy nagyon-nagyon összetartozó dolog volt. Na de persze délutánonként az edzés, meg nagyapámmal a munka, tehát így kitöltött az életünket. Azért nálunk a családban nagyon-nagyon régi hagyomány, és ez szerintem több száz éve így van, hogy munkasport, tanulás és család. És ez a négy az élet teljesség. sebessége, és mivel ez egy tólik szakasz, 70-80 év, kinek hosszabb, rövidebb, értelemmel kell eltölteni. És erre már lehet alapozni, mert ez egy teljes élet. És ementén, a gyerekek is ementén nőnek föl, és ezt értéknek tartják. Ebből aztán belefér az, hogy beszélgetünk, vagy az, hogy együtt töltünk egy kis időt.
Ott tartottunk még, hogy nem akar iparművészeti főiskolára jelentkezni.
Eszembe se jutott. Megmondom, ezért eszembe se jutott, mert a bútor felújításnál azok az intarziák és foragások, amit nagyapám mellett megtettünk, az nekem elégséges volt, mert is pénzt kerestünk vele. Tehát a művészeti oldal így kidomborodott. De nyilván, hogy voltak olyan dolgok, amik ki kellett metszeni, nekem finomabb volt a kezem, nagyinak nagyon finom volt a kezem, megcsináltuk, és képek születtek belőle. A technikát, hogy hogyan kell, én tanultam az iskolában, mert akkor még jó képzések voltak, rajzolni is nagyon megtanultunk, hát főleg otthon, de minden alap az otthon indult. Én ehhez csak hozzátettem. 27 évet tanultam az életemből.
Hol?
89-ben megnősültem. És ugye a gyümölcs a három gyerek. És 91-ben rendeztem nagybátyámnak a hagyatékát, aki bölcsész doktor volt, költő, pap, tanár, Ágoston Imre Julián hagyatékát rendeztem, ami a ciszterenthez került, és piaristáknál kezdtem tanítani 99-ben, de már 97-ben a egyetemre jártam. Hát 93-ban lettem technikus. Még egyszer elvégeztették velem a szakérettségit. Utána technikus lettem, faipari technikus, arra szükségem volt, és ennek előnyét láttam, mert a Fórum szállodában, amikor a generál kivitelezésben részt vettem 28 évesen, és ugye az ország legjobb szállodája. Jól csináltam, amit csináltam. 10 éves volt a szálloda, amikor megcsináltam a szállodának a maketjét. Ez most is megvan, egy felkérésre, és a generál kivitelezésben 7 évig részt vettem. Hát meg Néprajzi Múzeum vásárolt tőlem alkotást. Bakkástéri zenei általános iskola.
Ez fontos.
No, érettség után Kész Gyulában, fiam is ott kapta most a szakmát. Tehát én kaptam először, utána ő jött. Butorasztalos. Na most akkor utána, következőben, ez volt 85-ben, 86-ban bementem katonának, 88-ban leszeretem. Akkor leszeretem 88-ban, 89-ben megnősültem. Én voltam akkor 25 éves, feleségem 23. Általában a családban is szoktunk nősülni, 25-27, mert mindig van fiú. Nagyon hosszú ideje már van fiú. Nekem is kettő van. Családban ez az arány, két fiú, egy lány. Vagy két fiú, három lány. De a két fiú mindig megvan. És a lányok az elsők. Nekem is lány lett az első, utána jöttek a fiúk. Ez mindig így van. 93-ban lettem faipari technikus. Előtte szakérettségi két év, három év alatt végeztem el. Utána 96-ban kezdtem az egyetemet, Sopron Faipari Egyetem, és a Soproni Faipari Egyetem, hát azt hiszem, hogy a második évtől kezdve átvett a mérnök karra, azért, mert tanulmányi eredményem alapján, majd 4,9 voltam, de volt olyan fél év, hogy 5-ös voltam, úgyhogy átvettek a mérnök karra. Amikor végeztem faipari mérnöki karom, akkor utána piaristáknál kezdtem 99-be tanítani.
Hogy jött a tanítás?
A tanítás, hát a nagyapám az tanár volt, a nagymamám az tanítónő, de igazából, mikor elsősként, amikor azt mondta nekem a nagyapám, hogy segíts, akkor én már más nem tettem.
Tehát akkor is a piaristáknál. És a piaristáknál és mit?
A piaristáknál két szakmát tanítottam, asztalos és ács. És 7 évig tanítottam. 2005-ig voltam ott, és másfél állásért elmentem onnan, mert akkor már három gyerekem volt. És kellett az. Dolgoztam. Persze, mellette is dolgoztam. Megcsináltam az intarziáim, a grafikáim volt, azok eladásra kerültek. És nagyapámmal is dolgoztam. Meg kint a telken is dolgoztam. Ezt tartott 2005-ig, és 2005-ben átkerültem a 15. kerületbe, a Száraznádba tanítani, és akkor ott beindult a modulrendszer, akkor bevettek a modulrendszerbe, akkor ott a modulrendszer fejlesztésébe kellett.
Ez akkor micsoda, ez a modulrendszer?
Magyarországon az oktatási rendszer úgy alakult, hogy 2005-2010 között modulrendszerben tanult mindenki, 2010 után most az új kormány idején pedig duális rendszerben megy a szakképzés. Egyik sem volt meglepő a számomra, előtte a modul utánadás. A modulrendszerben 2005-ben kint voltam Angliába, térségi szakképző iskolákat néztem meg, 10 voltunk kint az országból, voltunk Londonba, a oktatásügyi minisztériumba, és aztán utána pedig átmentünk Newcastle-ba, ott megnéztük a térségi integrált iskolákat, a tiszkeket, ami aztán később itt is alakult. Előbb láttam azt, hogy mi van ott kint, mint az, hogy itt ebből lett volna valami. Fejlesztésekben részt vettem, és az SFP1, tehát szakiskola fejlesztés program 1-be, A komponensébe vettem részt, a B komponensébe csak részlegesen. Az A-ban nagyon sokat dolgoztam. És akkor persze persze emelték minden évben a fizetésemet, mellette dolgoztam, meg a három gyerek, meg sokat foglalkoztam velük, meg neveltem őket is, ugye a család az első. És ez a történet futott 2015-ig. Most 2015-ben a sulink az megszűnt, azt szanálták, de mivel hogy az építőipari szakmák azok nekem vannak, igazából nagyon nem estem kétségbe, én akkor váltottam. És akkor felnőtt oktatást kezdtem el, 2015-ben felnőtt oktatást, de mellette én dolgoztam.
Felnőtt oktatást hol?
Népi mesterségek és művészetek szakiskolájába Petrás Gyurival. Petrás Gyuri áthívott, hogy kellene egy kis segítség, faműveseket kéne oktatni. Kell egy kis faragás intazia. Na most az elméletet rám hagyta, aztán látta, hogy mennek a dolgok, akkor már a gyakorlatot is, és akkor így minden szombat vasárnap le lett kötve. De akkor nekem már vállalkozásom volt, és vállalkozásként számláztam ezt le.
Hogy volt egy piarista, ott, ahol megtanult így is tanítani, mert más egy személlyel foglalkozni, és más, amikor 30 gyermekül az emberrel szembe.
2000-ben Európa díjat nyertünk, ez az Európa díj ben van a piaristáknál, kopjafákat faragtunk Koblenzbe.
Hogy kerültek Koblenzbe?
Na most ez úgy volt, hogy volt egy Leonardo pályázat, és a Leonardo pályázatban a piaristák bevettek, látták azt, hogy tudok faragni, meg intaziázni, meg grafika, meg linomec, meg akvarell, meg mindenféle, mert mit szeretnél, valami nagyon magyar kéne, és akkor kitaláltam, azt legyen kopjafa. A másik gondolatom meg a székelykapu volt, de székelykaput azt nem lehetett építeni, mert az annyi anyag. Kopjafáinkkal megnyertük az Európa díjat, mert Koblenzbe a gyerekekkel megfaragtattuk a kopjafát, én is mutattam neki, mert segítettem. 2000-ben 3 hetet voltam kint Németországban, akkor visszajött a német tudás. Tehát nem ment kárba az, hogy én 4 évesen kezdtem németül tanulni. Sváb család, sváb, anyai rész a teljesen sváb. Európa díj, ez volt az első díj, amit nyertem 2000-ben. Utána folyamatosan bevettek pályázatokba, csináltunk egy hídépítő programot német-magyar iskolákkal, meg sok minden más. Na és gondolom ezzel a tapasztalattal 2005-tel meg bevettek a modul rendszerbe, mert azért valami tapasztalat azért csak-csak ragadt rám. 15-ben, amikor azt mondtam, hogy jó, nekem ebből elég volt, akkor elkezdtem felnőtteket tanítani, de egy év után visszakanyarodtam megint csak a tanításhoz, a Kozma Lajos szakgimnáziumba kezdtem el tanítani. Közben a piaristák újra megkerestek, hogy gyere vissza Zsolt, egy kicsit már segíteni kéne. Akkor indult a duális rendszer. Még egy 4 évet segítettem.
Mi az a duális rendszer?
A duális rendszer az azt jelenti, hogy szakképzésben az elméletet az iskola adja, és kihelyezett vállalatoknál vagy cégeknél vannak a gyerekek gyakorlaton. Na most ennek azt a szakaszát éljük most, hogy az elmélet és a gyakorlat az össze van teljesen fésülve. Na most ehhez már az kell, hogy olyan emberek legyenek a rendszerbe, akik szakmával is tapasztalattal rendelkeznek. 9 évet tanítottam összesen a piaristáknál, és ez nagyon-nagyon meghatározó volt. Tehát ez egy fordított piramis. Mi vagyunk tanárok len, és a gyerek van elől, a piaristáknak van legalább 400 éves pedagógiai múltjuk. Tanítottam a Kozma Lajos szakgimnáziumba utána, és a piaristáknál párhuzamosan aztán piaristákat választottam, mondhattam a Kozma Lajos szakgimnáziumot, piaristákat választottam, és aztán utána most már Csepelen a Szabóki Adolf általános és szakiskolában tanítok, most 15-19 óta, mert ott nagyon sokat vizsgáztattam, szakértői munkákat végeztem nekik, ismertek, vagy 20 éve ismernek, és ha meghallom ezt a szót, hogy segíts, akkor valahogy valami olyan, mint egy ütő az ember szívénéről. Figyelj oda, ezt kell tenned, figyelj oda, nézd meg, mit tud segíteni, és ez munkál bennem. Mikor megcsináltam a nagybátyámnak az életrajzát és a verses kötetét 91 rendszerváltás után, és akkor megírtam a cikket, akkor már piaristáknál tanítottam, amikor ebből könyv lett, mert ez 2002-ben lett kiadva, és előtte a vigiliába írtam egy komoly cikket, de a piaristáknál tanítottam, hivatkozom arról, hogy piaristáknál tanár vagyok, és ez a mai napig a renden belül ez, hogyha tudják azt, hogy a Zsolt, akkor képben vannak a kopjafa is, meg úgy ez is, mert ez úgy helyre lett éve, hanem becsületből, mert ugye a családunk tagja, és ő nem tudta befejezni, akkor valamennyire kötelesség az, hogy ezt segítsük. 2010-ben végeztem a Szent István Egyetemen 482 évfolyam másodiként.
De ott milyen szak?
Pályorientációs tanár, szakvizsgázott pedagógus. Nyári táboroztatások. Mentem képzőművészeti táborba, és szekcióvezető voltam, faműves, fafaragás, mindenféle, tanítottam a gyerekeket. Ennyi meg is jöttek velem. Ennek a haszna az lett, hogy aztán a kerületünkben, 23. kerület Soroksár, a Verespálnéba jártam vívóedzésre 8 éven keresztül, 5. koromtól egész érettségig. Soroksár ott férünk el, de igazából ahol ez a rész ugye a szívem csücske. Képzőművészeti táborok, amikor átadtam, és ott kellett azt is, hogy én is megcsináljam, és akkor látták, és azokból egy csomó kiállítás lett a 15. kerületben, akkor az inspirált arra, hogy muszáj nekem is alkotni, és egy kicsit komolyabban venni, rendezni, mederbe terelni ezt a rengeteg mindent, és ebből lettek azt a rendezett alkotások, tehát 2007-től a Magyar Kézművességén Alapítványhoz csatlakozva, már úgy, hogy képzőművészeti táborok gyerekekkel foglalt faműves szakkört vezette. Akkor a lányom megszületett, ez volt 98-ba, akkor készítettem számára az első 1200 órás betlehemet, faragott. Az már az első karácsonyfa alatt, tehát na az megjárta a Vatikánt, aki ötször volt Vatikánba kiállításon. És a lányomnak még egyet faragtam, egy spanyol reneszánsz tükröt. De minden fiamnak van betleheme, és a betlehemeim közül a három betlehemből kettő kín volt a Vatikánba.
Betlehem az egy nagyon komplikált szoborcsoport. De úgy kezdődött a fafaragás, hogy komplikált szoborcsoportot faragok?
Nem, az faragás 4 évesen kezdődött. Amikor nagyapám faragott, kezembe adta az első zsebkést, anyám szólt, hogy ne elvágja a gyerek a kezét. Nagyapám nem szólt semmit, odaadta nekem, vágtam, elvágtam a kezem, nem baj, fiam, csináld tovább, és mivel kést vettem, ugyanúgy a kezem, a mai napig faragok. Ha akkor kiveszik a kést a kezemből, mert jó, akkor megijedek, és akkor kész. Nagyapámnak esze volt. Botot faragtunk, magyar motivumokkal, hármas vágással, nagyon ősi. A róvás írásunk nem táblába jelenik meg, ahogy ábrázolják, hanem botra lett faragva, és körplasztika. Ez van kiterítve táblába. Hármas vágás a legegyszerűbb. És ez végig kísér az egész életemben. Nálunk a célszerűség és a művészet az nagyon-nagyon megfér egymás mellett. A célszerűség, tehát az, hogy bútort felújítottunk, intarziát pótoltuk, akkor politúroztunk, kijavítottunk a fiókot. Ez előbbrébb való volt, mert ez pénzt keresett, mint az, hogy az ember elmenjen. Nálunk a szerkezet van elől. Tehát én is szerkezetben gondolkodom, de a díszítés mindig megmarad, de szükségem van tanítás mellett és sok minden más mellett, kikapcsolódásként iparképzőművezet és az opera. 5. korom óta opera bérletünk van, akkor a Covid járvány idején kimaradt, és most inkább a fotelból hallgatom az operát.
De most még ott tartunk, hogy faragott, meg az intarzia kép.
Amikor fölnő az ember egy olyan családba, ahol ezt körülvesz.
És könyvek is voltak, meg a
csak otthon nekem 2000 kötetem van, ugye családi 3 generációs, de apáméknál is van. A képzésünkre megyek vissza gyerekként, hogy nekünk hogyan kellett tanulni. A tanításunk úgy zajlott már elsős korunktól, és nem úgy, hogy csinált, hanem ha így csinálod, talán jobb lesz. Nézd meg a nagyi kezét, amikor így formálom, és hagyták, és ha elrontod, nem baj, majd holnap, és idő volt ráhagyva. Hazajöttünk az iskolából, kikérdezte a leckét anyám, dédi, nagyapám, nagynéni, dédnagynéném, aki létezett a családban, minden gyerektől mindent kikérdeztek, föl kellett mondani. Maradt fél órám a kerékpározás, az írásbeli házi feladatok. Volt egy házi feladat, piszkozatfüzet, abba kellett először megírni, az ki lett javítva pirossal, a jó lett beírva a leckefüzet, innentől kezdve nem volt rossz házi feladatok. Ezért, amikor kinézek a fejembe, hogy ki, hogy, mely, mit, hogy tanul, nem is értem. Ugyanez volt például a rajzzal, vagy például az akvarellel, mert a nyarak nem úgy teltek, hogy csinálja, mit akar, hanem napirend volt. Én is napirendbe élem az életemet. Hát, ami azt jelenti, reggel föl kellett kelni, tök mindegy, hogy szombat, vasárnap, hétfőként, hétköznap, szünet, szabadság, 7 óra akkor volt, mert fél 8-kor volt reggeli. Iskola időben 7 óra. Utána a délelőttök azok általában kötelező olvasvány olvasásával, írásgyakorlással, akkor egy kis rajz, akvarell, mellette ment a komoly zene. De figyeltek arra, hogy mit hallgatunk, mert ami nekünk nem való, azt nem hallgattuk, mert az nem az épülés szolgálja. Erre nagyon odafigyeltek. Hát ha már van egy gyerek, akkor arra figyeljenek. Eljött az 1 óra, 1 óra akkor ebéd, és ebéd után akkor volt egy kis szabad foglalkozás, azt csináltunk, amit akartunk, kerten belül, ha kint voltunk a telken, vagy falakon belül, hogyha otthon voltunk, és ez tartott nagyjából uzsonna időig, 3:30-ig. De utána sport, de most ez a nyári időszakos. Ha éppen nem volt tanulás, akkor sport, és mellette megint csak faragás, este beszélgetés, művészető, bármi egyéb, vagy nyelv gyakorlás. más, mindenféleképpen, és ezzel volt teljes az élet. Na most, amikor ugye én nagy családban nőttem föl, valószínűleg ezért is van nagy családom, és feleségem is nagy családból jött, így a folyamat, akkor a rendszer, az arányok, hát az arány, a matek, az arány az a matekból jön.
Nem volt olyan művész, aki ez azt mondta, hogy én igenis önnél szeretnék tanulni.
Például most a Lukács Gábor intarzia művész. Nálam lett technikus, én adtam a technikust a kezébe. Ő intarziázik, de azért volt egy-két észrevételem és iránymutatásom arról, mert tőlem például, hogyha kérdeznek, és ez az alaposság, az arány, az életünkben is az arányoknak a megtalálás, ez biztos, hogy matek.
Kompozíció, színek.
Amikor kicsik voltunk, még óvodások, rengeteg művészeti könyvet néztünk, művészeti, jártunk múzeumba, a műcsarnokba, képzőművészeti múzeumba, iparművészeti múzeumba, vittek bennünket, néztük. Volt apámnak egy fényképezőgépen, lefotózta, akkor előhívta a képet, akkor néztük, mert ugye az fekete-fehér volt, és akkor az árnyalatról visszaemlékeztünk a színre. Tehát az, hogy hogyan teszem át a színt, vagy
hogy születtek az ikonok.
Na, az 2019 Covid időszak. Nekünk vállalkozásunk van, tehát mi dolgozunk, tehát online le kellett tanítani az anyagot, reggel leadtam az anyagot, este megnéztem, mit küldtek vissza, de én napközben dolgoztam. Elmentem a Chilibe, és ott volt egy ikonszakkör. A Marikával megismerkedtem, ő ennek az egésznek a doyenje, akkor készítettem már ikon, de nem tudtam az arányokat, színeket, tehát ezeket nem, és kaptam tőle egy könyvet. Olvastam, és kezdtem festeni, és az első ikonom a Tyihvini istenanya, ami a Lukástól származik, ez Oroszországban van, mivel ikonokról elég sokat olvastam, ott viszont kérdezhettem, és jöttek olyanok, akik festenek ikon, sőt, el is hoztam őket kiállításra a Magyar Kézművesség Alapítványba. Csináltam most 4 ikont annak indítatására, amit ott tanultam.
A műfajokról ugye a faragás.
Szilográfia.
Az meg egy más technika.
Nagyapám ragyogóan sakkozott, én tőle tanultam sakkozni, a gyerekeim meg tőlem tanultam, hogy nagyon jó sakkoznak. Intarziás raktáblát készített, és akkor a betűket nem intarziából vágta bele, hanem mahagónival lefurnírozta a jávort, ugye az egy világos anyag, és utána metszőkéssel belemetszette, linó metszőkésekkel metszette bele. Ebben a pillanatban a kontraszt adta a betű. Szilográfia. Díszítette is. Készítettem egy szilográfiát betlehemi témában, ami megjárta a Vatikán. Tőle tanultam. 5-6 éves voltam, amikor láttam tőle, amikor megpróbáltam, később aztán próbálgattam, ő is segített. Hát ezek mind családi indítatások. Én azt mondom, hogy ezt egy generáción belül nem lehet összeszedni.
Azért készülnek a képek közösen?
Most már igen, képek egy jó része közösen készül, mivel hogy én is úgy nőttem föl, hogy tanítottak, az alkotások is közösen készülnek, tehát a fiaim ugyanúgy benne vannak, hogy apa, figyelj, például a Barnabás az 8 éves volt, amikor azt mondja nekem, faragtam egy betlehemet, és azt mondja, hogy apa, miért nem növényi páccal pácolod a szobrokat? Hát mondom, fiam, ilyet nem szoktak csinálni. Na próbáljuk meg, mi lesz belőle. Növényi pácot vettem elő, ezek, de nem azok a harsány, nagyon erős színek, posztely színekkel gyönyörű lett, és azóta a kiállításon színezett szobrok jelennek meg. Valami elindult, a Barnabás, ha nem mondja, eszembe se jut. De több ilyen van. Például a Tyihvini istenanya ikonunkon a Dédinek a édesvízi gyöngyei vannak, és családi ékszerek díszítik. Hogy ennyire személyes.
Némák is közösek?
Például készítettem egy vadászjelenetet soroksári témában, vadkacsázók. És mondja a fiam, hogy ezt a grafikát színezzük ki. Lerajzoltatta még egyszer, úgyhogy ő is rajzolt bele, és neki állt színezni. És nagyon jó lett. És azóta színezett grafikáink is vannak, most színhasználatába. Nagyon árnyaltan színez, de persze nagyon sokat kell még rajzolni ahhoz, hogy jó legyen.
Különböző témák vannak is. Mi ezeknél az alkotásoknál mindig az egész család szerepel alkotóként.
A kompozíciónak a keretét azt általában én szoktam adni. Tehát én zárom le, én kezdem el, formának a végső azt én. De ebben ők ragyogóan tudnak mozogni. Feleségem is. És akkor még nem beszéltem a hímzésekről, a szövésről, a csipkéről, amit a dédi tudott. Tűgoblenjei voltak, cérnagoblenjei voltak, hát horgolások, és ugye gyerekként ezeket is én is horgoltam, megpróbáltam, hogy azért így fölnőni, biztos, hogy meghatározó.
Ez a szellemiség, ez átjött, nagyon sokat dolgozik, tanít, dolgozik.
Van teljesen saját egyröngből faragott szobrom, vagy a lányomnak készített Betlehem 1200 órás, vagy faragott tükröm. Mindegyiknek megvan a története. Minden képnek, minden intarziának és minden a tükörnek a története. Bútor felújításon dolgoztam akkor, és nagyon sok reneszánsz motívum volt az intarziába. És nekem utána kellett néznem bútor stílus ismeret, mert Kész Gyulának ugye a bútor stílus ismeret. Végignéztem, kimentem a Nagytétényi Rudnyászki kastélyba, ott a Bútor Múzeum, néztem, mert hiányoztak intarziák, és nekem nem volt arról fogalmam. Egy csomó olyan dolog van, ami könyvtározni kell. Hát rengeteg minden került a kezembe ebben. Rengeteg reneszánsz mintát láttam, és láttam ezt a spanyol reneszánsz tükröt. Ezt megcsinálom, és lezsűriztettem, hogy értéke is legyen, és ez a gyereké. Mindennek megvan a története. Például egy csomó linómetszetem, az a képzőművészeti táborokból ered. Mikor a gyerekeknek tanítottam metszeni.
Hogy elég volt az a linómetszet tanításod, amit otthon linómetszésből tanul?
A megerősítések iskola szinten jönnek, tanulom a szakmát, de csomó mindent láttam a nagyapámtól. Erre nem tértek ki az iskolába. És akkor azt mondtam, úgy elgondolkoztam, hogy na hát, hogyha tudom, akkor mit tudok vele kezdeni, de segítek. És rengeteg intarzia jött ki a kezem alól. Így, meg bútorfelújítás, meg stb. Így alakulnak ezek a dolgok. Tehát nem egy tervezett dolog, hogy ez körülbelül olyan, mint a jéghegy, hogy az egy hetede a víz alatt van, és csak egy része látszik ki. Az élet tevékenységről szól, és tevékenyen kell élni, ami nagyon sok minden érdekel, és meg szeretném valósítani. És ilyenkor keresem hozzá az eszközt, keresem hozzá a lehetőséget, könyvtározok, és megpróbálom, és elindulok valahol, lesz belőle valami, és nagyon sok esetben elégedetlen vagyok vele, megmondom miért, mert a belső kép, és amit látok, az kettő. Én azért megpróbálom még egyszer megcsinálni. Egy csomó ilyen van.
Olyan gazdag életet él, tevékenységileg, családban van. Most egész másféle világ van, nagyon sok gyűlölet. Hogy lehet ebből a gyűlöletből kimaradni?
Nagyon egyszerű. Én azt tanítom a gyerekeimnek, mert ugye jönnek felnőttek, és más területekről, soha nem kérdem az okot, hanem én azt nézem, hogy ha ügyes vagy, akkor én elvezetlek oda, és az alatt, az idő alatt mindent odaadok neked, tudásba fogom a kezed, ameddig te fogod a kezem, és segítlek benne, és azt tanítom nekik, hogyha nem kérdeznek, ne mondd a véleményed. Akkor mondd a véleményed, megkérdik, és ne lepődj meg rajta, hogyha nem tetszik a másiknak, azt kell mondani, hogy te kérdezted. A másik, nagyon sok eset, azt mondom nekik, hogy figyelj, van rá egy éved, vagy kettő, hogy megtanuld, vagy három hónapot, egy mondatot mondj egy kérdésre, rövidítsd le, és működik. És hálásak érte. Mindig az van az emberben, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát, hogyha én nem teszek érte, akkor hogy várok segítséget? Tehát első az, hogy nekem meg kell mindent tenni tudásom, képességem alapján. Arról nem is beszélve, hogy embernek születtem, tökéletlen vagyok. A matematika, a természettudományi tárgyak belső kipillátásmód nélkül nem működnek. Én is, hogy a belső világomban élem az életemet, azért másodlagos a külső környezet. Nagyon könnyen lezárom, teljesen minden mi van körülötted. Három gyerekot rohangáltak, javítottam a dolgozatot és kikapcsoltam, tehát kizárok.
Tehát egy boldog ember ül itt velem szemben. Hogyan sikerül ezt a boldogságot megőrizni?
A boldogságnak a megőrzése. Én azt mondom, hogy mindenért hálásnak kell lenni. Az, hogy az ember hálás egy más aspektusba tereli, és nem a hiányt növelem, hanem a hála érzettel egy teltséget hozok létre. És ez egy belső relativitás. Én úgy szoktam mindig fogalmazni, hogy az életben vannak mérföldkövek. Ugye, amik köré rendezünk, a munkasport, tanulás és a család. Milyen közé rendezzük? De mások más közé rendezik, rendezik. Nekem ez a teljes élet. Gyerekeim is ilyenek. És nagyapám is ilyen volt. Dédi is ilyen volt. Tehát legyen egy belső összeszedettség, és ezt a belső mutatót nem szabad változtatni. Ennek állandóan a konstansnak kell lenni. És a történet akármi, égindulás, földindulás, akármi, tőrizni kell, mint a lángot, hogy el ne aludjon.
A témák hogyan jönnek, mert különböző nem csak szakrális témák vannak, hanem most, sokfélék.
Most érdekes, most a vadászat, vadkacsázás. Az mondjuk egy kicsit izgat, de én puskát nem fognék a kezemben. A vadkacsázás az egy érdekes. Annak megvan a szertartás. És inkább a vadászatnak a szertartására fókuszálok. Ez izgatja a fantáziámat, és most már több vadkacsázó képen van, mert milyen szertartás kötődik? Aktört, és ezzel megvan jeleneten. És ez a szertartás inkább van jelen. A másik, a természet. A természetek az ábrázolása. Ott a természet a lényeg. A természet, természetek, a közelség, az ottani élet. Ez.
Gyönyörűek a keretek is.
A keretek? Hát az leg a legalább volt 20-25 képkeretezőm, amiből most az utóbbi 10 évben megtaláltam azt, aki konstans, ehhez művészet kell. Tehát neki olyan szeme van, hogy megnézi, és tudja azt, hogy ehhez mi kell, gondolatot cserélünk, és általában találkozik a gondolatunk, és rá tudok hagyatkozni. Ezekben a dolgokban is inkább a helyzeteknek a megélése fontosabb a számomra, mint például a pénz. Ez most egy nagyon érdekes mondat, mert abban, hogy helyzetben vagyok, abban, hogy teszem, ennek csak a hozadéka, mondjuk az az anyagi, amit én kapok, állandóság az mindig egy állapot. És a törvények, illetve a sarkalatos számok, azok konstansok, ami azt jelenti, hogy ez adja az állandóságot, tehát erre lehet törekedni. És általában ezeket keresem, ráadásul azt hiszem, hogy szemem van hozzá, arányokhoz is, de ez mind a materiál. Tehát, hogy én mit köszönhetek ennek, azt én nem tudom elmondani. De rengeteget köszönhetek neki, a tanáraimnak tankönyvírók voltak. Tanulni azért jó, és azért az én családom is.
Ez visszaigazolódott ez a tanítás.
Hívnak, keresnek, ellátnak munkával, tehát közművelődésért, művészet oktatásért alapítványnak voltam 10 évig az elnöke Soroksáron.
Mit jelent a közösség? Nagyon fontos a család. Akkor ezek a közösségek is?
Persze. Tehát a közösségben való lét, hogy ott vagyok, hogy hatok, hogy hasznom van, hogy
tudok segíteni,
az nekem sokkal fontosabb attól, hogy majd mi lesz a hozadéka, vagy hogyan tér. Ezek általában másodlagosak, még akkor is, hogyha emelik az árakat, meg sok minden van, majd tegyen érte az ember, majd az Isten is megsegíti, szóval én mindig ezt mondom.
Köszönöm.